csütörtökön Kolozsváron volt egy könyvbemutató, tulajdonképpen két könyvnek a bemutatója, és ezek a kötetek a roma közösséghez kapcsolódnak. Itt van telefonvonalban Majtényi Balázs, egyetemi oktató, úgy értettem az ELTÉ-ről, és egy kolléga is vele van, úgyhogy arra kérlek, hogy mutatkozzatok be, és pontosan mondjátok el, hogy milyen kötetekről van szó.
Üdvözlök mindenkit, a nevem Farkas Lilla. Én az ELTE Társadalomtudományi Kara Nemzetközi Kapcsolatok és Politika Intézetének vagyok a docense, de mielőtt ezt a minőségemet felvettem volna, azelőtt nagyon sokáig különböző civil szervezeteknél voltam ügyvéd, így legutoljára Magyarországon az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány nevében perelgettem a magyar államot, önkormányzatokat és egyházi fenntartókat, mert szegregálták a cigány gyerekeket.
Én Majtényi Balázs vagyok, szintén az ELTE Társadalomtudományi Karán oktatok, ugyanabban az intézetben az Emberi Jog és Politika Tudományi Tanszéken, és kisebbségi jogokkal, roma jogokkal, emberi jog nemzetközi védelmével foglalkozom.
Akkor most térjünk át a kötetekre, hogy a pontos címeket, és sajnos nem lehettem ott a könyvbemutatón, így nem tudok érdemben kérdezni. Egy ilyen címet láttam, hogy Soros György és a romák, tehát ezt ki kéne fejteni bővebben.
Két könyvnek volt a bemutatója, egyiket a Lilla szerkesztett, és a másiknak pedig én vagyok az egyik szerző, hárman írtuk a könyvet, és ez a könyv a Soros György és a romák címet viseli, de ez egy angol nyelvű könyv, ami a Palgrave Macmillannál jelent meg. A Lilla meg mond pár szót a másik könyvről.
A könyv az a roma jogok európai bíróságok előtti érvényesítéséről szól, azon belül is a stratégiai pereskedésről és a strukturális diszkriminációról, és az pedig az Oxford University Press adta ki, és Christine Henrarddal együtt szerkesztettük. A Christine pedig a Brüsszeli Szabad Egyetemnek az oktatója.
Akkor most vegyük sorba ezeket a köteteket, tehát ha Lilla, ha már itt tartunk, akkor most mesélj te erről a kötetről, és aztán Balást is megkérem.
Jó, ez a kötet, ez attól érdekes szerintem, hogy a roma jogok történetét, azt érdekes módon leginkább nyugat-európaiak és amerikaiak írták eddig, és ebben a kötetben nagyon sok különböző hátterű szerző érkezik egybe egy ilyen közös témaköré. Nagyon sokan vannak Kelet-Európából, és sikerült a Desideriu Gergelyt, aki korábban a Európai Roma Jogok Központjának az igazgatója is volt, és egyébként a Bukarestben székelő egyenlő bánásmódhatóságnak, a Csenecsedének volt korábban a tanácsosa, illetve most ilyen külügyi dolgaival foglalkozik, tehát hogy ő szerezte például azt a fejezetet, ami azzal foglalkozik, hogy a roma gyerekek iskoláztatása során jelentkező szegregációval szemben milyen jogi lépéseket tettünk. De a köteten belül nem csak azt találjuk, hogy a jogi dogmatikát, tehát a különböző nemzetközi bíróságoknak az esetjogát dolgozzuk fel az egyik ilyen nagyobb részben, hanem azzal is találkozunk, hogy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mik ezek a építőkövek, amikre magát a kötetet építettük, ugye, hogy mit jelent maga a stratégiai pereskedés, mit jelent a strukturális diszkrimináció, ezekkel hogyan próbálnak megküzdeni azok a bíróságok, amiket lényegében egyéni jogok érvényesítésére hoztunk létre, vagy amik ezt szeretik leginkább felvállalni, a kollektív és a csoportjogok érvényesítését nem. És eléggé nagy újdonságként van egy olyan része a könyvnek, ami nem csak a tipikusan jogi, dogmatikai, esetjogi elemzést tartalmazza, hanem utána néz annak, hogy milyen társadalmi hatása volt a roma jogi pereskedésnek, és ez az, ahol leginkább kapcsolódik ahhoz a könyvhöz, aminek a társszerzői között találhatjuk a Balást, és akkor itt át is adnám neki a szót, hogyha lehetséges.
Akkor röviden a másik könyvről mondanék egy pár mondatot. Soros Györgynek a romákkal kapcsolatos tevékenységével foglalkozott, ami talán kevésbé ismert. A könyvnek az egyik fő érdeme, hogy nem volt még ilyen összefoglaló könyv. A másik, ami egy aktualitást ad neki, hogy Soros végig is visszavonult, 95 éves. Egyrészt azt gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy erről írjunk. A másrészt, ami egy ilyen szintén aktualitást ad a dolognak, az a Soros elleni kampány világszerte, ami 2003-ban kezdődött Oroszországban, amikor Sorost CIA ügynöknek minősítették, de célpontja az Egyesült Államokban is a különböző összeesküvés elméleteknek, de hogy Magyarországon is van egy Soros elleni kampány, és azt gondoltuk, ideje egy ilyen tudományos reflexiónak az ő munkájáról, és a könyv az sok mindennel foglalkozik, tehát magának, Sorosnak az életével, azzal, hogy kik a romák, milyen problémával szembesülnek, és végigveszi a Sorosnak a különböző roma kezdeményezéseit, és kiértékeli ezeknek a hibáit, meg a fő eredményeit.
Tehát vannak kimondottan romákkal foglalkozó alapítványok, tehát a Soros által finanszírozott alapítványok léteznek, működnek?
Igen, tehát sok ilyen alapítvány volt, meg sok kezdeményezés, de jelenleg is működik ilyen alapítvány, és ezért érdekes a könyv, mert talán ezt kevesebben tudják, hogy Soros azok közé tartozott, akik azt gondolták a rendszerváltás után, hogy a demokratikus átmenetnek az egyik kulcs az lehet, hogy hogyan tudják ezek az államok a roma kérdést kezelni, aminek egy ilyen híres idézet, amit Soros is befolyásolt, az Václav Haveltől származik, hogy ez a demokráciának a litmus tesztje, hogy tudják-e kezelni ezek az államok a roma kérdést, és fel tudják-e számolni a strukturális diszkriminációt, és Soros nagyon sok pénzt költött a roma integrációra. Illetve olyan politikát állított föl, ami később az európai, azokat a politikát befolyásolták, amiket az európai szervezetek alkottak.
Említetted itt a rendszerváltást. Európában a rendszerváltás óta, Kelet-Európában mondjuk, mert biztos nyugaton se történt nagy előrelépés a roma integráció terén, tehát több interjút készítettem már, hogy Olaszországban is nagy gondok vannak például. De milyen előrelépések történtek azóta, 35 év alatt? Milyen előrelépések voltak? Hogyan látjátok ezt ti? Aztán Lilla is, kérem, hogy fejtsd te is a véleményet. Roma jogok terén.
Hát, hogy általában hogy előrelépés abban a szempontból nem történt, hogy a romák voltak a rendszerváltásnak a nagy vesztes, és majdnem minden mutató rosszabb lett. Ha még kifejezetten Sorosra fókuszálunk, azt mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sok roma kapott ösztöndíjat, ami segítette az ő sikeres integrációkat. Nyilván nekik csak egy töredékig maradt a roma mozgalomba, de a Sorosnak az egyik célja az volt, hogy létrehozzon egy ilyen élcsapatot, egy európai roma elitet, és ez bizonyos értelemben sikeres volt, meg az nyilván egy siker, hogy sok ember tudta elvégezni gimnáziumot, jutott szakmához, végzett egyetemet, vagy éppen lett kutató, emberi jogi aktivista.
Tehát a roma értelmiségiek tábora növekedett.
Igen, szerintem ezt nagyon fontos kiemelni, hogyha én azt gondolom, hogy úgy érdemes nekiugrani ennek a kérdésnek, hogy mi lett volna, hogyha a Soros alapítvány nincsen, és a Soros nem teszi fontos kérdéssé a romák jogait és a romák élethelyzetének a javítását. Én azt gondolom, hogy az a tendencia, ami megindult a rendszerváltás után rögtön, hogy a romákat mérhetetlenül marginalizálta valamennyi ország, ahol a romák nagyobb számban találhatók. Tehát, hogy ez sokkal erőteljesebben és egy sokkal komolyabb negatív hatást gyakorolt volna a roma közösségekre, hogyha nincs a Soros. Tehát, hogy én szerintem most, amikor ténylegesen kivonult Európából, mert hogy Amerikában is van pont elég tennivalója. Most lehet igazán látni, hogy amikor már azok az intézmények, illetve azok a kezdeményezések, amik az ő neve alatt futottak, egyre gyengülnek, és egyre kisebb pénzügyi segítséggel működnek, hogy akkor lehet igazán látni, hogy mi az, ami hiányzik, mert hogy a Soros nincsen már, átvette valaki más a vezetését az ő alapítványának. Tehát szerintem ez fontos. Én egy példát mondanék el talán a magyar kontextusban. Ugye az az érdekessége például az oktatási deszegregációs intézkedéseknek, hogy Magyarország volt az egyetlen, ami az SZDSZ-MSZP koalíciós kormány alatt 2002 és 2010 között egy hivatalos állami deszegregációs programot működtetett, és annak az lett az eredménye, hogy ahol kisebb arányban voltak jelen a romák akármilyen településen, tehát 20% alatt, Ott sikerült megvalósítani a deszegregációt, tehát ott volt egy egész generáció, ugye egy 8 évről beszélünk, és még annak egy kicsit a továbbéléséről a Fidesz kormány első éveiben, amikor még nem mondották le az addigi intézményrendszert, tehát sikerült kinevelni egy olyan roma nemzedéket, aki integrált körülmények között tanult, és abban az időben történt az, hogy ahol voltak olyan nagyobb települések, amik nem voltak hajlandóak deszegregálni, ott az állam támogatásával, az a civil szervezet, aminek én is dolgoztam, beperelte ezeket a városokat, Miskolcot például, meg Nyíregyházát, és rákényszerítette őket a deszegregációra a bíróságok segítségével együtt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem csak, hogy az a fontos, hogy roma középosztály nem lenne, vagy nem így nézne ki, hogyha a Soros nem lett volna, de hogy az a fajta hozzáállás, hogy a romáknak is lehetnek jó, jogaik, és ezen jogok érvényesítésében romák és nem romák is együtt segítik őket, tehát hogy ez a fajta civil kurázsi sem lett volna magától értetődő, hogyha nincsen a Soros.
Ez a deszegregáció miben nyilvánul meg tulajdonképpen, hogy ne szegregált iskolába járjanak a gyerekek, és még miben?
Hát ez, tehát hogy az, hogy ne járjanak szegregált iskolába, az nagyon sok mindent hoz magával. Mert ugye az a helyzet, hogyha szegregált iskolába járnak, azt mondjuk, hogy arra nagyon sokat költünk, és megadunk nekik minden lehetőséget, de valójában nem ezt csináljuk, mert a szegregált iskolában nem megy olyan tanító tanítani, aki igazából jó képességű, mert hogy az egy megbélyegzés, hogy ő ott tanítana. És mivel nagyon kicsi osztályokat működtettünk Magyarországon legalábbis, ezért nem lehet igazából optimalizálni az iskola működését, nem ugyanolyan jó a felszereltsége, mint a többségi iskoláknak, még hogyha azok csak ilyen középsúlyú súlyon működnek. Tehát az a lényege, hogy azzal, hogy integrálok, azzal sokkal magasabb színvonalú oktatást is biztosítok, mind a tanító személyében és tudásában és hozzáállásában, mind pedig a fizikai körülményekben, vagy akár egy iskolai könyvtár kínálatának a tekintetében.
Most akkor Balástól kérdezem előbb, rég nem szólalt meg, hogy milyen volt a könyvnek a fogadtatása. Térjünk egy kicsit vissza a mához. Tehát csütörtökön mutatták be, úgy értettem, a kaszinóban, tehát akkor egy szép esemény volt Kolozsváron ez a két könyv bemutató.
Köszönjük szépen. Előtte volt Budapesten egy könyv bemutató, onnan jöttünk át, és volt a Babesbolyén is egy könyv bemutató, ahol nagyon sok diák vett részt, és a román és magyar kollégák is voltak, illetve mind a két fakultásról voltak diákok, és utána volt este a könyvbemutató. Alapvetően mind a két könyvnek volt a fogadtatása. Nyilván viszonylag kevés reflexiónk van még, mivel a mi könyvünk az ebben az évben jelent meg. Tehát még recenziók például nem jelentek meg róla. Volt egy nagyon érdekes szakmai beszélgetés, ahol kutatók, emberi jogi aktivisták vettek részt.
És mi volt a végkövetkeztetés ennek a beszélgetésnek, vagy mit lehetne levonni, milyen konklúziót?
Inkább azt mondja, akkor mi a könyvnek a mi személyes konklúzió, mert ugye azt mondta vele a beszélgetésben is, hogy én azt gondolom, hogy a Soros legnagyobb üzenete az, hogy ő tényleg azért kezdett el foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert itt látott egy társadalmi igazságtalanságot, és azt gondolta, hogy itt és most tenni kell valamit, amit részben egyébként személyes élményei befolyásoltak. Ugye egy holokauszt túlélő, aki a holokauszt után hagyta, tehát később hagyta el Magyarországot, utána Londonban az LSE-n tanult, és végig ez egy meghatározó élmény neki, hogy az igazságtalanság és a kirekesztés ellen küzdeni kell. És ő azt gondolta nyilván, hogy ő tehát fel tudja akár egy magánszemély, meg magánalapítvány segítsége fel lehet számolni a strukturális diszkriminációt, nyilván ez így nem igaz, azért sokkal mélyebben gyökeredzik, idő kell hozzá, és kell az, hogy a kormányok valóban elkötelezettek legyenek, de azt hiszem a fő üzenete neki az, hogy itt és most kell tennünk valamit ahhoz, hogy ezek a dolgok legalább hosszú távon megváltozzanak.
És a roma jogok orvoslásával kapcsolatosan is történtek előrelépések az utóbbi időben? Tehát ezek a perek, ezek sikeresek voltak mind?
A perek jelentős része sikeres, mert hogy ugye az államok olyan mértékben tartanak ellent, a nemzetközi emberi jogi követeléseknek, elvárásoknak és a nemzetközi bíróságok döntéseinek, hogy nem tudnak nem nyerni a roma jogvédők. Én szerintem az a fontos, hogy kiemeljük, hogy ugye ez a könyv is, aminek én a társszerkesztője vagyok, és az is, amivel a Balázsék indultak neki, hogy megmagyarázzak, hogy mi is volt a Sorosnak a hagyatéka. Hogy egy kicsit azt hiszem, hogy még adósok vagyunk azzal, hogy alulról felfele nézzük meg, hogy mi történt a roma jogok területén. Tehát, hogyha nem onnan nézzük, hogy nemzetközi szintről, hazai szintre mi történik, hanem hogy a különböző települések és roma közösségek szintjén mi történik, akkor lehet, hogy sokkal pozitívabb képeket tudunk felmutatni. Én például olyan példára hivatkoznék, ami mondjuk a roma gyerekek beiskoláztatásával kapcsolatos, amiből nem lett PR, de mégis nagyon sok energiát fektetett az az alapítvány, aminek én régebben dolgoztam ebbe a kérdésbe, és összeszervezett roma asszonyokat, roma anyákat, akik megtanulták azt, hogy hogyan tudnak elmenni különböző egyházi és világi fenntartókhoz, és kikövetelni, kijárni azt, hogy a gyerekeik megfelelő iskolába kerülhessenek. És ez egy olyan tudás, amit, hogyha megvan az embernek, nem csak a tudás maga, hanem az a tudat, hogy ő megteheti, hogy egyenlőként kezelje és egyenlőként gondolja el önmagát az összes többi állampolgárral, akkor ez tényleg átörökíti a gyerekére. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez az attitűdbeli változás, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
Abszolút egyetértek a Lilával, még azt tenném hozzá az eredeti kérdéshez kapcsolatban, hogy ilyen sikeresek voltak ezek a perek, de hogy a végrehajtásuk az kevésbé volt sikeres. Hogy a végrehajtás, tehát hogy történik jogszabályi változás, policy változás kövesse az ítéleteket, ahhoz kell a tagállamoknak az elkötelezettsége, és ez nem volt meg. Tehát hiába nyertek oktatási szegregáció elleni pereket, utána nem történtek strukturális változások.
Nem tudom, mennyire van rálátásotok az erdélyi, a romániai helyzetre, ami a roma közösségeket illeti. Biztos sokat beszélgettek, vagy tartjátok a kapcsolatot Fosztó Lászlóval is, a Kisebbségkutató Intézet munkatársával. Összehasonlítva a két országot, tehát Romániát és Magyarországot, a romák helyzete terén mit láttok ti?
Szerintem nincsenek olyan óriási különbségek. Én azt gondolom, hogy ami például nagyon-nagyon nagy siker a rendszerváltás óta, ugye Romániában, amikor Nyikolaj György még élt, és amikor elkezdte a roma jogvédelmet, akkor ugye a 90-es évek elején különböző romákkal szembeni pogromok miatt kezdte ezt el, és ott nem csak a románok ugrottak neki, a velük együtt élő romáknak, hanem az erdélyi magyar településeken, például Hadrévén is voltak pogromok, amiknek az ügye aztán eljutott a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz. Ami nagyon fontos, ezek az ügyek megszűntek, mert hogy maguk a pogromok szűntek meg, illetve nagyon ritkán találkozunk egy pár komolyabb erőszakot is magában foglaló kérdéssel. A másik, ami szerintem nagyon fontos, és a román helyzetet szerintem remekül leírja, hogy milyen jó, hogyha a romák nem az egyetlen kisebbség egy országban, az például a pataréti szeméttelepre való kiköltöztetése egy eléggé nagyszámú roma lakosságnak, Kolozsvár belvárosából, és ott megint azt találjuk, hogy a magyar egyetemi oktatók, a különböző civil szervezetek, azok odaállnak a romák mögé, és hogyha nem is teljes mértékben, de bizonyos részét a roma lakosságnak, akiket oda kitelepítettek, azokat vissza tudják valamilyen módon EU-s és norvég alapos pénzekből integrálni a többségi lakosság által is lakott részekre.
Igen, ismerjük Vince Enikő tevékenységét, és Szakács István, az Áltárt Alapítvány, ő is foglalkozik a pataréti roma közösséggel. És végül is a tanácsadás is nagyon jó, tehát ezeknek az embereknek tanácsadással is kell szolgálni, hogy mit kell tenniük, ahogy mondtad, hogy az anyákat megtanítani, hogy hova menjenek, hogy követeljék, hogy a gyerekük ne szegregált iskolába járjon.
Igen, teljesen egyetértünk ezzel, de hogy tényleg az van, hogy itt az egész közösség megszólalt, tehát hogy itt van valami interetnikus szolidaritás, az, amit én látok Erdélyben, és szerintem ez egy kifejezetten előremutató történet.
Abszolút így gondolom, és hogy ezt kevésbé látom most Magyarországon, azt is hozzátenném.
Hát reméljük, hogy ott is változás történik. Még csak annyit mondjatok el, hogy hogyan látjátok ezeknek a köteteknek a jövőjét. Ez csak egyetemi oktatási szórásban lesz, tehát hogy a nagy közönséghez nem jut el, mert szakmai kötetek ezek, tehát szakkönyvek nem a széles közönségnek szólnak, vagy hogyan látjátok, mi lesz a jövőjük, az útjuk a köteteknek?
De ezek mindig örülnek neki, ha minél szélesebb körben olvassák őket, de ez nem az egy reális dolog minden ilyen típusú könyvnél, hogy egy olyan értelemben szélesebb közönséget megcélozzon, hogy a téma iránt érdeklődők, egyetemi hallgatók, a szakmabelieken kívül. És akkor nyilván, hogy a könyvünknél az van, hogy egy olyan témát érint, ami valamennyire ilyen közpolitikai vitáknak a középpontjában van. És ugye Budapestről jöttünk, ugye az egész tragikus aktualitása a dolognak, hogy a soros intézeteknek, meg a soros által alapított intézményeknek, nem csak a roma intézményeknek, hanem például a Közép-Európai Egyetemnek is el kellett hagyni a Budapestet. És a Soros tervezte, hogy amikor már visszavonul, akkor több időt fog eltölteni Budapesten, részt vesz diplomaosztókon a Közép-Európai Egyetemen, előadásokat tart, és ez ugye nem valósult meg, mert jelenleg Budapesten sem érezné magát biztonságban. Hát, hogy mindenképpen az van, hogy szerintem emiatt valószínűleg többen olvassák ezt a könyvet szerintem, hogy valamilyen módon, hogy mégis hozzászól, oly mód ez a vitához, hogy megpróbál egy reális képet adni a Sorosnak a tevékenységéről.
Csak annyit akartam kérdezni, hogy ő tud a kötetről, Soros György, eljut hozzá ez a kötet?
A kiadó küldött neki egy példányt, és egy közvetlen kollégája adta neki. Ennyit tudok erről. Ja, és annyi van, hogy hát küldtünk neki kérdéseket, mert 95 éves, erre írásban válaszolt 4 kérdést, amit szintén beletettünk a könyvbe.
Értem. És akkor Lilla a roma jogok terén, tehát ez a kötet a roma jogokról, ennek milyen jövőt látsz? Milyen fontossága ott tulajdonít, az hogyan segít ez a roma jogok orvoslása terén? Hogyan járul hozzá?
Annak a kötetnek az lesz a jövője, hogy ugye nagyon, tehát sokkal többet írtak eddig a roma jogokkal kapcsolatban, a különböző nemzetközi és nemzeti bíróságok esetjogáról és annak az elemzésről, tehát a jogászok ebbe vannak valahogy belepistulva, de hogy ez a könyv kinyitotta egy kicsit az ismeretterjesztés felé is a roma jogok kérdését azzal, hogy elkezdett azon gondolkozni és arról írni, hogy milyen hatása van, milyen társadalmi hatása van a roma jogok képviseletének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden múlik a szerzőkön, tehát hogy én nekem például azért tetszik a Balázsék könyve, mert szerintem az egy kicsit ismeretterjesztősebb, nem akarom megítélni helyette, nekem így tűnik, mint ez a könyv, meg tipikusan egy jogászok által összeállított könyv. Én azt gondolom, hogy ami a kérdésekben benne van, és az a lépés, amit a Balázsék már megtettek, az tényleg egy nagyon fontos lépés, hogy kezdjük egy kicsit jobban lefordítani a mindennapi szintre az, hogy a tudomány hol tart, és én azt gondolom, hogy errefele kell valahogy elindítani az elemzést és az ismeretanyag gyűjtést, hogy egy kicsit hozzuk közelebb a társadalomhoz, magyarázzuk el, hogy mi történik. Egyébként elmondanám, hogy nekem abból a könyvből, amit közösen szerkesztettünk a Krisztinnel, aztán az nőtt ki, hogy a Huszka Bea nevű kolléganőnkkel együtt mi írtunk egy folyóirat tanulmányt arról, hogy a Patarét és egyéb más többségében magyar lakta erdélyi városokban a romák lakhatási szegregációjával, illetve a lakhatáshoz való hozzájutásával kapcsolatban milyen intézkedések születtek, és hogy ott vajon a fejlesztési programok, vagy a jogvédő programok voltak sikeresebbek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy engem is elindított, és felteszem más szerzőket is elindít majd ezen az úton.
Tehát akkor ez egy külön tanulmány, tehát nem a kötetben van benne a Pataréti.
Külön tanulmány, de igen, ez egy külön tanulmány, de annak köszönhető, hogy ez a kötet volt, és ugye az embert elindítja egy bizonyos röppáján.
Igen, hát akkor erről majd külön beszélgethetünk egy másik alkalommal, mert ez tényleg az erdélyi hallgatókat érdekli, hogy mi is a helyzet a Pataréttel, egy ilyen tanulmány biztos sok kolozsvárit is érdekelhet.
Annyit hozzátennék, hogy ne csak a kolozsváriakat érdekelje, mert hogy van egy sor erdélyi magyar lakatváros, ahol nagyon pozitív példák merülnek fel a romák lakhatásának biztosításával kapcsolatban. Úgyhogy ha tényleg érdekel benneteket, akkor ugye felveszem a BEA-val is a kapcsolatot, és állunk rendelkezésetekre.
Nagyon szépen köszönöm, akkor meg is beszéltünk egy következő interjút. Én most gratulálok nektek ezekhez a kötetekhez, itt lezárnám a beszélgetést, és azt kívánom, hogy minél pozitívabb hatása legyen ezeknek a köteteknek, és tényleg elindítson valamit azokban az emberekben is, akik eddig ezeken a témákon még nem rágódtak, nem gondolkoztak el.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.